kegyelem népünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük. A 91. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 206. dicséretünkkel folytassuk az éneklést. A 206. énekünknek énekeljük az első 5 versét. Az első verse így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatják. Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által térdet és fejet hajtunk előtted, mert méltó vagy, hogy meghódoljunk szent színed előtt. Imádunk téged, mint e világnak csodálatra méltó teremtőjét, gondviselőjét, fenntartóját, és imádunk téged, hogy a bűnösöknek kiutat készítettél a kárhozatból az örök életre, te drága fiadnak személyében, Jézus Krisztusunkban. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, hogy mindezeket föltártad nékünk a Biblia lapjain. Köszönjük drága kijelentésedet, kérünk, hogy ma is szent lelked által ragyogtasd fel nékünk, avasd bele a te titkaidba, gondolataidba, érzéseidbe bennünket, és kérünk, hogy segíts bennünket, hogy hittel tudjuk elfogadni mindazt, amit mondasz magadról, a világról, a te drága tanításaidat. Segíts hittel a szívünkbe fogadni és követni azokat. Köszönjük te néked, Urunk, hogy szeretetedet tapasztalhattuk, nem csak a kijelentésedben, nem csak drága szavad magyarázatában, hanem az elmúlt hét sokféle eseményeiben is. Köszönjük néked, hogy megőriztél bennünket az utainkon, erőt adtál, bölcsességet adtál munkáink, szolgálataink elvégzéséhez. Köszönjük néked a lelki áldásokat, az igéket, a közösségi alkalmainkat. Köszönjük néked, amikor megtapasztaltuk, hogy figyelsz reánk, és gondod van mi reánk. Kérünk téged, hogy most is legyél itt velünk, és áldj meg minket egyen-egyenként. Vonj magadhoz egészen közel minket igéd által, úgy a hallható, mint a látható ige az úrvacsora jegyei által. Hadd erősödjünk meg, Urunk, a veled való közösségben, az irántad való szeretetedben, az odaszánásban. Hadd újuljon meg a mi hívő életünk, hogy úgy mehessünk ki a jövő hétre, mint a te gyermekeid, szentségre törekvő, a te dicsőítésedre törekvő gyermekeid. Kérünk, áld meg életünket, szívünket, gyülekezetünket, és minden helyet, ahol ma a te imádóid összesereglenek. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy Ézsaiás próféta könyvének 5. részében olvassuk. Isten igéje Ézsaiás próféta könyvének 5. részében, a 20. és 21. versben így szól: Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim! Valamelyik nap egy kedves barátomtól kaptam egy üveg vörös bort, aminek a fantázia neve a 7 főbűn. A 7 főbűnnel a római katolikus teológiában találkozunk. Ezeket a bűnöket annak idején Gergely pápa vette fel a keresztény egyház katekizmusába valamikor a 6. századba, és ezek a bűnök a kevésség, a fösvénység, a bujaság, irítség, a torkosság, a harag és a jóra való restség. Nos, ezek tényleg bűnök a Biblia szerint is, függetlenül attól, hogy mit tanít ezekről a római katolikus egyház. De hát manapság egy bor fantázia neve lesz ezekből. Talán még jó poénnak is gondolhatja valaki, megisszuk a 7 fő bűnt. Valahogy ez az üveg bor jutott eszembe azt a jelenséget, amit a bűn félváról vételének neveznék. A saját életemben is megfigyeltem, ha őszinte akarok lenni, és miért ne akarnék, de hát más keresztjének életében is látom, hogy amit Isten olykor égre kiáltó bűnnek, mások bűnbesodrásának, vagy mulasztási bűnnek mutat, azt könnyedén veszem, vesszük, viccet csinálunk belőle, nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, nem szomorodunk meg miatta, pedig nyilvánvaló, hogy már Isten előbb megszomorodott miatta. Sőt, már olykor erénynek, büszkeségre okot adó ténykedésnek tartjuk a bűnöket, és nem aggódunk miattuk. Hát hozzá kell tennem, hogy számos templomba járó ember van, aki a lelkészétől nem nagyon akar a bűnről hallani. Beszéljen a tiszteletes úr a szeretetről, természetről, történelemről, magyarságról, a szociális igazságtalanságról, politikusoknak a gazemberségéről, de ne beszéljen a bűnről, ráadásul a mi bűneinkről. a templomba hagyjon nekünk békét ezzel a kényes témával. Hát hat sok templomba járó emberre is a korszellem, mert a korszellem ez, a bűnnel nem kell foglalkozni, nem komoly dolog az, komolytalan ez az egész ügy. Vajon hogy is van ez a dolog? A bűn félváról vételének a dolga. Járjuk körül egy kicsit ezt a jelenséget, testvérek. Először vizsgáljuk meg ennek a jelenségnek a hátterét. Hadd induljak el a Bibliának az elvetéséből. A Bibliát ugyan sokan elismerik a mai világban, mint az egyik vallási iratgyűjteményt, értékes irodalomtörténeti dokumentumot, de már nem fogadják el, mint egy történelmileg hiteles iratot, és végképp nem fogadják el úgy, hogy az egyetlen igaz Istennek lenne a szava, a kijelentése. Nem fogadják el úgy ezt a könyvet, ahogy ő magát bemutatja, mert a Biblia magát úgy mutatja be, mint nem pusztán emberek alkotását, hanem mint Istennek a beszédét. Az egyetlen létező Istennek a tiszta és igaz beszédét. Ebben a könyvben ez a csodálatos személy fölötti személy, az Isten beszél hozzánk, és kijelenti magát nekünk. Hát ma már ez nem elfogadott. Úgy általában nem is nagyon volt elfogadott az utóbbi évszázadokban se, csak kevesek fogadták ezt el, de hát ma meg még kevesebben fogadják el. Nincs tekintélye annak, amit a Bibliában olvasunk, nincs tekintélye, mint Isten szavának. Ennek azonban elég súlyos következménye van. Tudnélik, a Biblia, mint Isten kijelentése elvetéséből, ered a Biblia Istenének is az elvetése. Elvileg csak kevesen tagadják ma az Istennek a létezését, vagyis kevés ilyen elvi ateista van, de sokkal több gyakorlati ateista van, aki szerint Isten van, de ennek az Istennek gyakorlatilag semmi hatása nincs az életükre. Ilyen emberekből áll a társadalmunknak a többsége. Magukat hívőknek nevezik, mert úgymond hiszik, hogy van Isten. Nem vagyunk mi ateisták, kikérik maguknak, de annak, hogy Isten létét hiszik, semmi, az égvilágon semmi gyakorlati hatása nincs az életükre. Ők úgy fogalmazzák, hogy mi a magunk módján vagyunk vallásosak. Nekünk, mi hiszünk Istenben, de nekünk nem kell templomba menni. Nekünk nem kell gyülekezetbe járni, nekünk nem kell Bibliát se olvasni, nekünk nem kell imádkozni, mert mi így is tudjuk a hitünket gyakorolni ezek nélkül. Ez a fajta Isten hit, testvérek, mondjuk ki, a gyakorlati ateizmus. Gyakorlati ateizmus. Az ilyen embereknek persze az istene egy önmaguk által fabrikált bálványisten, akit ide-oda tehetnek, de nincs semmi köze a Bibliában megszólaló Istenhez, a teremtőhöz, a gondviselőhöz, a fenntartóhoz, a megváltóhoz, a Szent Háromság személyes valóságához. Semmi köze. Ez egy külön bejáratú kis bálványisten, akit ide-oda lehet dugdosni, megteszegetni. Nos, amikor valaki elveti a Bibliát, és az abban megszólaló Istent is elveti, ebből az következik, hogy megvetik az Isten erkölcsi törvényét is. Az Isten erkölcsi törvényét is. Istennek a személye, testvérek, ugyanis elválaszthatatlan az erkölcsi törvénytől. Az emberek egyébként, sokszor templomba járó emberek is gyakran elválasztják. Mert csak úgy tudjuk elképzelni Istent, mint hogy van ő, és akkor van rajta kívül egy erkölcsi törvény. Vagy fölötte áll az az erkölcsi törvény, vagy ő alkotja azt a törvényt. Csak így tudjuk elképzelni, de ez nem jó így. De a Bibliában azt olvasjuk, hogy Isten azonos az erkölcsi törvénnyel. Ő nem egy fölötte álló törvénynek engedelmeskedik, és nem is csak alkot egy törvényt, hanem ő maga a törvény, az erkölcsi törvény. Ő maga az erkölcsi törvény. Isten maga a jó. Senki nem jó. Egyedül Isten. Ő az erkölcsi törvény, testvérek. Ha valaki elveti Istent, akkor elvetette az erkölcsi törvényt is. Persze Isten az ő saját törvényét, az ő lényének a saját törvényét kijelentette nekünk embereknek, mert fölírta Mózesnek kőtáblákra. És utána meg ráadásul Isten az ő maga jóságában, tök erkölcsi törvény mi voltában, tökéletességében megjelent még személyesen is ezen a földön, Jézus Krisztus alakjában, akiben láthatóvá lett, hogy Isten maga a jóság, az erkölcsi tökéletesség, mert nem követett el semmi bűnt. Amikor, testvérek, itt a fontos dolog, amikor valaki elveti a Bibliát, és elveti az abban megszólaló Istent, akkor elvetette az erkölcsi törvényt, az örök, a teremtetlen, az abszolút erkölcsi törvényt is. Nos, akkor aztán jó helyzetbe kerültünk. Mert ha elvetettük a Bibliát, és azzal együtt Istent, és Istennel együtt az ő erkölcsi törvényét is, akkor elvesztítettük az abszolút normarendszert, amihez mindenki szabhatja, viszonyíthatja saját magát. Elveszítettük az egyetlen olyan normát, amihez mindenki a Földön igazodhatna. Nos, ha az ember ide jut, testvérek, akkor elveszítette azt, ami a bűnt igazán bűnné teszi. Mondjuk ki ezt így egyértelműen és világosan. A bűnt azt teszi bűnné, és azt teszi egy súlyos ügyé, hogy az a szent és igazságos Isten törvényének, az abszolút erkölcsi törvénynek, a jónak a megszegése. A bűn nem valami diszfunkcionális viselkedés, hogy némelyek így pszichiátriai síkon megfogalmazzák, hanem az Isten törvényének a megszegése, vagy az ahhoz való igazodás bárminemű hiánya, ahogy a reformátorok fogalmazták. Tehát aki bűnt követel, az nem emberek törvényét szegi meg, nem teremtmények alkotását, hanem az Istennek az örök törvényét, amire ő, a Szent Isten válaszol is, mégpedig haraggal válaszol. De ha valaki tényleg ide jut, testvérek, elvetettem Istent, aki a Bibliában szólal meg, vele együtt elvetettem az abszolút erkölcsi törvényt, onnantól kezdve nem tudom komolyan venni a bűn problémáját. Nem tudom komolyan. Komolytalan dologgá válik. Hiszen miért vegyem komolyan azt, ami nem az Isten törvényének a megszegése, hanem csak valami régi emberi normának, törvénynek a megszegése, amik hát nem abszolút érvényűek, mint köztudott. Egész másképp gondolkozik egy hívő ember, aki a Bibliát elfogadja, aki a Bibliában megszólaló Isten előtt meghajol, és így meghajol az ő benne lévő, élő erkölcsi törvény előtt is, az tudja, hogy azért súlyos dolog a bűn, mert én az Isten törvényét szegem meg. És erre ő válaszolni fog nekem valamilyen szinten. Mégpedig nem dicsérettel fog válaszolni, hanem haraggal és büntetéssel, mert Szent Isten. Az én számomra ezért súlyos dolog a bűn. De akinek Isten törvénye nem számít, annak miért legyen súlyos dolog a bűn? Amikor ő pusztán csak bizonyos emberi törvények megszegését látja abba a dologba. És ezek az emberi törvények nem abszolút érvényűek egyáltalán. A jelenség hátterébe tehát, testvérek, ez húzódik meg. De menjünk egy kicsit tovább, mert van ennek következménye is. Akkor a Bibliát elveti valaki, mint Isten igéjét, mikor Istent megtagadjuk, és a benne rejlő erkölcsi törvényt is, meg abszolút örök erkölcsi törvényt is megvetjük, akkor elindul egy láncreakció, testvéreim. Egy láncreakció indul el. Mint amikor fölállítjuk a dominókat, és az elsőt megbillentjük. És elindul az egész, szépen leborul. Minden romokba lesz egy idő után. Hát az első lépés szint, ami bekövetkezik, testvérek, az, hogy az ember kezd kitalálni egy erkölcsi törvény magának. Miután megvetettük az abszolút örök erkölcsi törvényt, ami Istenben van, előjövünk, és Hát rá is vagyunk kényszerítve, hogy kitaláljunk magunknak valami erkölcsi rendet, ami szerint élünk. De hát, hogy is van a mai világban? Mindenki magának találja ki azt az erkölcsi törvényt, ami szerint ő él. Mindenki maga találja ki a jót. Ott tartunk, testvérek, hogy az emberek úgy gondolják, hogy hát majd mi kitaláljuk, hogy milyen erkölcsi rend szerint élünk mi magunk. Írunk mi magunknak egy kőtáblát, kettőt. Én inkább egyet, az is elég. Írunk mi magunknak kőtáblát. És amikor fogják magukat az emberek, és elkezdik ezt csinálni, akkor sokszor azt csinálják, hogy az Isten törvényéből, mondjuk így most a 10 parancsolat kőtábláiról, egyet, úgy beírnak a maguk kőtáblájára, de nem mint Isten törvényét, hanem mint a saját elvüket. Így nevezik, ez az én elvem. Jön hozzám valaki, azt mondja, ateista. Mondom, ha te ateista vagy, Isten tagadó vagy, akkor miért nem hazudsz nyugodt lélekkel? Hazudjál. Azt mondja nekem, hogy hát csodálkozom, hogy ön, mint lelkész, engem ilyenre akar rábeszélni. Mondom, én nem akarom rábeszélni, hanem csak akarom, hogy végig gondolja, hogy ha nincs Isten, akkor onnantól kezdve bármit csinálhat, minden lelkiismeret furdalás nélkül. Rám néz fölháborodottan, és azt mondja, de nekem vannak elveim. Ó, mondom, érdekes. És azon gondolkozott, hogy ezek az ön elvei honnan származnak? Nem véletlenül Istennek a törvényéből, akit maga tagad? Na, idáig már nem jutottunk el, mert mérges lett az illető rám. De így van, testvérek, hogy átveszünk mi az Isten törvényéből ilyen kis dolgokat, kis mozzanatokat, de, és azt mondjuk, ezek az én elveim. Nem Isten törvénye ez, nem, az én elvem. Hát erre a dologra, testvérek, már Kant bátorította az embereket, ez a nagy filozófus, aki azt mondta, hogy mindenkinek a belső saját törvényét kell tulajdonképp megalkotni, és azt szerint kell élnie. És az emberre bízta a jó és a rossz megkülönböztetését. Hát attól kezdve az ember csinálja, és ezt mára már látjuk, hogy hova jutunk ezen az úton, testvérek. Tényleg oda jutunk, hogy kialakulnak az emberekbe ilyen sajátos kis erkölcsi elképzelések, törvények, és kőtáblákat írkálnak maguknak, talán ez a legjobb, legérthetőbb kifejezés, amiket aztán úgy, ahogy van, néha átírnak, a szükség, ha a helyzet úgy hozza, szépen azt is átvariálják. Igaz, hogy én alapjába véve azt az elvet vallom, hogy bűn a házasságtörés, de azért, hogyha esetleg úgy jön a dolog, akkor mégis megteszem. Mert hát azért annyira nem kötelező az az én törvényem, azt úgy lehet változtatgatni. Néha föladhatom az elveimet, néha új elveket vehetek be az én... Úgy változtatgatom az én kis kőtábláimat, amik szerint élek. Testvérek, kevesen néznek azzal szembe, hogy ha ezen az úton járunk, akkor tulajdonképpen minden emberek által alkotott törvénykódex, hogy mondjuk így most, másik szót használok, egy minden emberek által alkotott kis kőtábla, erkölcsi normarendszer, teljesen egyenrangú. Na, idáig már kevesen jutnak el. Teljesen egyenrangú, testvérek. Mert miért lenne különb a Pauk János erkölcsi normarendszere és az én erkölcsi normarendszerem? Illetve az miért lenne külön, mint az enyém? Hiszen mind a ketten véges emberek vagyunk. Miért lenne különb bármelyikünk normarendszere egy ateista embernek a normarendszerénél? Hiszen ő is csak egy ember. Testvérek, ha az emberek maguk alkothatják meg mindenki magának a kis erkölcsi normáját, kódexét, kis kőtábláját, akkor ezek a kőtáblák, vegyük tudomásul, teljesen egyenrangúak. Nincs köztük különbség. A sátánistáé, a nácié, a kommunistáé, a humanistáé tökéletesen egyenrangú normarendszerek. Nem lehet közöttük értékbeli különbséget tenni, mert nem tudjuk, hogy melyik mihez képest jobb. Van egy etalon, ugye, amihez képest meg tudjuk mérni, hogy egy méter az egy méter. Mert az az etalon, az megmutatja. De ha nincs etalon, honnan tudjuk, hogy melyik az egy méter? Ha nincs egy abszolút erkölcsi törvénytestvérek, akkor bármivel előhozakodhat bárki, bármilyen normarendszereket írhat bárki, ugyanolyan értéke lesz mindegyiknek. Nos, testvérek, hát így aztán még tovább homályosul, hogy mi is a bűn akkor tulajdonképpen? Mi is a bűn tulajdonképpen? A bűn, például népirtás, ez bűn? Bűn ez? Hát mondjuk a zsidó szerint az. A náci szerint meg önvédelem. Mondjuk. Bűn a lopás? Hát a kommunista szerint nem az, mert az a javak újraelosztása. A kapitalista szerint meg az, mert amit évszázadokon keresztül összehurcolt a családjával, azt most valaki szépen eltulajdonítja tőle. Az egyik szerint bűn hazudni, a másik szerint meg erény. Kinek van igaz a testvérek? Hogyha nincs Isten, és nincs egy abszolút erkölcsi törvény, a bűn teljesen relatívvá válik, viszonylagossá válik. Bele süllyedünk, testvérek, abban, amiben bele vagyunk már eléggé süllyedve, úgy nevezik ezt, hogy az erkölcsi relativizmus. Egyre viszonylagosabb, egyre meghatározhatatlanabb, hogy mi is tulajdonképpen akkor a bűn, amit a Pauk János annak mond, amit a lelkész annak mond, amit Hitler annak mond, amit Sztálin annak mond, vagy amit te annak mondasz, vagy micsoda? Ha nincs a végső, abszolút örök erkölcsi törvény, akkor benne vagyunk a mocsárba, és egyre lejjebb süllyedünk, testvérek. Az emberek legnagyobb része meg hozzá is szokik ehhez az erkölcsi relativizmushoz, mondjuk erkölcsi káoszhoz, ami kialakul, és már föl se kapjuk a fejünket, testvérek, mondjuk meg. Föl se kapjuk a fejünket, már hazudozhatnak, paráználkodhatnak, házasságot törhetnek, mindent csinálhatnak körülöttünk, nem is érdekel minket. Azt mondjuk, hogy hát úgy látszik, ilyen jóléti társadalomnak ez az ára, hogy így éljünk, hát megfizetjük ezt az árat. Nem érdekel minket, nem zavar minket, a környezetünkben lévő bűn tömkelegese, de a saját életünkben lévő bűnök tömkelegese, mert mi magunk is el vagyunk bizonytalanodva, hogy akkor most pontosan mi is az én bűnöm. Így jutunk, testvérek, tényleg oda, hogy egyre közönösebbek, egyre érzéketlenebbé válunk a bűnre, amit Isten bűnnek mond. Egyre érzéketlenebbé, ha nem is halkul el bennünk tökéletesen a lelkiismeretünknek a szava, mégis valahogy úgy vagyunk, hogy egyre többet tudunk tolerálni a bűnből. Tudnék, amit Isten is bűnnek mond. Valahogy, mintha olyan immunissá válnánk a bűnre egy idő után. Immunissá. Hát, és egyre lejjebb megyünk közbe. Minél immunisabbak vagyunk, annál lejjebb megyünk a bűnbe, a romlásba. Egyre lejjebb csúszunk. Lehet, hogy úgy vagyunk, mint a tékozló fiú, az is úgy elment otthonról, maga mögött hagyta az atyát, az atyai ház törvényét, és elment a maga feje út, majd én élek úgy. És mi lett belőle? Egyre lejjebb ment. Amíg tartotta az atyai házból való kis pénzecske, addig úgy elvódozta, hogy kezdett elfogyni, egyre lejjebb ment. Végül hol tér magához? A disznók vájújánál. Testvérek, így van ez, hogyha az embernek nem kell Isten, nem kell az ő erkölcsi törvénye, majd ő él, ahogy ő jónak gondolja, ez következik be, megy a disznó vájúhoz, testvérek. És az ember sokszor egyszerűen nem is veszi észre, hogy milyen rossz úton jár, és már lehet, hogy ott ülök a disznók között, velük együtt csámcsogok, velük együtt gondolkozok, ők a legjobb haverjaim, meg barátaim, moslékot zabálok, és nem veszem észre. Elnyel a mocsár. Nem veszem észre. Lehet, hogy közben persze diplomás vagyok, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg művelt vagyok, meg kultúrált vagyok, meg nem tudom, de közben mégis ott vagyok a disznóvájú mellett. Nagyon is előfordulhat, testvérek. És úgy, hogy az ember nem is nagyon veszi észre. Valahogy közönösebb, egyre közönösebb a bűn iránt az ember, és egyre jobban megy lefele. Ebből, testvérek, nem csak a saját életünkben van baj, hanem úgy társadalmi szinten is, ahogy látjátok is. Mert az ilyen ember, aki érzéketlen a bűnre, az nem csak, hogy egyre több bűn tud maga körül, meg a maga életébe is elszenvedni, hanem egyre többet fog véghez vinni. egyre többet fog véghez vinni. És hogyha egyre több ember egyre több bűnt visz véghez, könnyen belátható, hogy az egész társadalom lassan megtelik mocsokkal, testvérek. Lassan megtelik mocs. A munkahely, a közélet, az egész társadalom. Hát nem itt vagyunk, testvérek. Csak ilyen egyszerű kis példa, hogy kimegyek a virágpiacra, megvegyem a virágokat ide a templomba, ott van egy kedves kisteleki testvérünk, aki elpanaszolja, hogy hát ő ott a nagy virágkertészetük van, és virágboltot is nyitottak, és hogy egyszerűen nem lehet becsületes munkást találni. Mondja, nem bírunk, tiszteletes úr, becsületes munkást találni. A munkás állandóan ott kell nyomába járni, hogy hol, mit fog ellopni, mit. A másik, megnyitottuk a kis üzletünket, semmi haszon nem volt az üzleten. Míg végül rájöttünk, hogy az a lány, az alkalmazottuk a saját zsebére dolgozott. Csak ez van, testvérek. Minden szinte, nem csak fölül, lent is ez van. A becstelenség, a bűn, és egyre megtelik a társadalom, testvérek, olyan dolgokkal, amiket Isten bűnnek mond, persze az emberek nem mondják bűnnek, hanem leleményességnek, meg kell élni valahogy, meg így, meg úgy, meg okosságnak, meg nem tudom, hogy minek minősítik, a saját kis erkölcsi rendjük szerint, és meg kell hagyni, hogy igazuk is van. Ugye? Mert miért ne lenne igazuk? Ha nincs Isten, és nincs abszolút törvény. Így van, testvérek, hogy kívül áll az autó, több autó is, gyönyörű ház, plazma tévé, minden, és ott belül mi van? És az minek árán jött létre? Milyen bűnök következtében jöhetett létre? Ezen már nem gondolkozunk, pedig ott van, testvérek. Tulajdonképpen nagyon különös az, hogy volt egy nagy gondolkodó, a 19. században Nietzsének hívták. Azt mondta, hogy most már megtagadtuk az Istent, megöltük az Istent, most már két út van előttünk. Az ember vagy übermensch lesz, fölfejleszti magát, és egy ember fölötti tökéletes emberé válik, vagy lesz te mencs. Ezen azt értette, hogy elállatiasodunk. Ez történik. Sajnos ez történik. Az ember és az egész társadalom egyre rosszabb irányba megy, testvérek. Egyre rosszabb irányba megy. És miért? Mert nem kell Isten, nem kell az Isten erkölcsi törvénye, rendje, nem kell következésképp a megváltás se, nem kell Jézus se, nem kell az egyház se, mert jó vagyunk így, mi ahogy vagyunk. És az egész megy lefelé. Nem csak Magyarország, testvérek. Európa is ugyanezen az úton jár. Hát voltam Amszterdamban a múlt hetekben, egy-két napot, és látom, hogy mi van ott, testvérek. Nem akarom most itten ecsetelni a dolgokat, de katasztrófa. Katasztrófa. Lehet, hogy voltam holland kisvárosban is, az más volt, de ami a nagyvárosban van, az katasztrófa. Én nem jöttem haza olyan széles mosolyal az arcomon, mint Horváth Ágnes, akit beengedtek ott valami amszterdami kórházba, és ott el volt álljul, hogy milyen csodálatos ott minden. Tehát én az utcákon jártam. És láttam, hogy mi van ott. Hogy viselkednek az emberek, testvérek, egymással. Olyan rossz légkörű városba, testvérek, én már régen voltam, meg kell, hogy mondjam. Még Szegednek is jobb hangulata van. Megyünk, testvérek, lefele. Megyünk lefele. Az egész világ megy lefele, testvérek. Süllyedünk a mocsárba. Ide vezet az, amikor az ember Istent megveti, törvényét megveti. Onnantól kezdve majd mi megalkotjuk a magunk is törvényeinket, amik relatívak, teljesen viszonylagosak. Jön egy nagy erkölcsi relativizmus, az emberek a bűnnel szemben egyre közönösebbek, egyre immunisabbak, egyre jobban elszenvedik, és egyre inkább nagyobb, egyre könnyebben el is követik a bűnöket, és az egész társadalom, mint egy nagy, nehéz kő szépen egyre lejjebb süllyed, egyre lejjebb megy a mocsárba, testvérek. Itt vagyunk. Hát mit tehetünk mi keresztjénként? Mert valamit mégiscsak érezzük, hogy valamit tennünk kellene. De mi az ellenszer? Testvérek, nincs más ellenszer, ahogy én látom ebben a pillanatban, mint hogy Isten igéjét, a Bibliát hirdetnünk kell a templomban is, és ezen kívül is, vasárnap is, és hétköznap is. Hirdetnünk kell a létező Istent, mint teremtetlen örök jóságot, erkölcsi rendet. Hirdetnünk kell őt, aki ezt kőtáblára véste. Hirdetnünk kell őt, aki ezt Jézus Krisztusban bemutatta, amikor itt járt benne ezen a földön. Hirdetnünk kell, hogy Isten törvénye ma is érvényben van, és senki nem helyezheti hatályon kívül semmiféle egyéni értékrend megalkotásával. Hirdetnünk kell, hogy ez az Isten szent Isten, testvérek, bűn gyűlölő Isten, igazságos Isten, aki megbünteti a bűnt. Hirdetnünk kell a lelkiismeretnek a fontosságát, ami, ha halkan is, de még mindig képviseli bennünk az Istennek az örök törvényét, mint egy visszhangozza bennünk azt. Hirdetnünk kell, hogy minden egyes ember felelős, nem azért, mert az ő saját törvényeit, elveit megsértette, hanem mert az örökkévaló Istennek, az örökkévaló abszolút törvényét megsértette. A viselkedésével, a gondolkodásával, a beszédjével. Hirdetnünk kell az Isten igazságos ítéletét is, testvérek. Hogy már a földön is utoléri az ítélet azokat is, akik ilyeneket cselekszenek, de van örökké való ítélet is, kárhozat is van, pokol is van, akkor is, ha nem akarják az emberek hallani vagy tudni. El kell ezeket mondanunk, s el kell mondanunk Jézus keresztjét is, testvérek. Ahol Isten nyilvánvalóvá tette, hogy gyűlöli a bűnt, még hogyha a fián is van az a teher. Akkor még a fiát is megbünteti igazságos ítélettel. De azért, hogy azért az kereszt áldozatért az embernek kegyelmet és irgalmat adjon, bocsánatot adjon a bűneire, és új életre lehetősége nyíljon az embernek. És hívnunk kell, testvérek, az embereket arra, hogy térjenek meg az élő Istenhez, és az ő erkölcsi rendjéhez. Fogadják el a bűnbocsánatot Krisztus által, és kezdjenek Isten szerint élni. Hirdetnünk kell ezeket, testvérek, el kell mondanunk ezeket a dolgokat az embereknek. És itt érkezünk el oda, hogy mi keresztény emberek, ha tényleg azok vagyunk, nem tudjuk mindezt hitelesen hirdetni a szavainkkal, meg az életünkkel, nem tudjuk, ha mi nem vesszük közbe halálos komolyan a bűnt a saját életünkbe. Nem a szavak szintjén, testvérek, ma a szavak szintjén mindnyáján ott vagyunk, ismerjük ezt. Hogy a szavak szintjén mindjárt komolyan veszük, halálosan komolyan veszük a bűnt. A szív szintjén, testvérek, a szív szintjén hogy veszük? Ott belül hogy veszük? Ha belül mi is félváról veszük a bűnt, akkor nem fogunk tudni ezzel az egészen leharcolni. Csak olyan emberek harcolhatnak, hirdetve ezeket a felsorolt dolgokat, akik a szívükben gyűlölik a bűnt, testvérek. Gyűlölik. Akik bánják a saját bűneiket, akik nem akarnak bűnökben élni. Akik kegyelemről beszélnek, és kegyelemből élnek. Akik hisznek Krisztusban, és akik szeretik a Krisztust. Szívből szeretik. Testvérek, minket persze semmi más nem tud minket, keresztény embereket, ha azok vagyunk, semmi más nem tud a bűn komolyan vételére sarkalni, mint hogyha újra meg újra Jézus keresztje elé állunk gondolatban. Mint ha újra meg újra megállunk ott a Gecsemánéban Krisztus mellett, vagy éppen a Golgotán megállunk a Krisztus mellett, és gondolkozunk róla, szemléljük őt, elmélkedünk róla, testvérek. Mert ebben a szenvedő Jézusban látható meg a számunkra, hívő emberek számára, hogy Isten gyűlöli a bűnt, és hogy a bűnnek súlya van, és borzalmas következményei vannak. Mi onnan tudjuk leolvasni, testvérek, Jézus szegeiről tudjuk, Jézus töviskoronájáról, a vércseppekről, amiket izzadt. Az ő halál tusájáról, a poklok kínjáról onnan tudjuk leolvasni, hogy a bűn az Isten szemében, és gyűlöli, és megbünteti, még ha fián van is az a teher. Oda kell állnunk, testvérek, Jézus keresztje elé. Időt kell töltenünk a Krisztus áldozatán való gondolkozással, elmélkednünk kell erről. És meg kell újulnunk ebbe újra meg újra, így is, hogy úrvacsorázunk. Mert itt is Jézus az ő áldozatát állítja a szemünk elé, a szenvedéseit állítja, amiket a mi bűneink miatt kellett neki elszenvednie, nem az ő bűnei miatt. Testvérek, csak úgy tudjuk komolyan venni a Krisztusnak a bűnt, hogyha Krisztusnak a tükrében szemléljük azt. Szemlélitek? Szemlélem? Ő elvisz oda, testvérek, hogy elkezdem én is, és mi is elkezdjük gyűlölni azt, amit Isten bűnnek mond. És elkezdünk ellene egy harcot folytatni a saját életünkbe, de utána kimegyünk, és mások a környezetünk életébe is elkezdünk ellene harcolni. És Isten meg fogja áldani a mi munkánkat akkor, a mi bizonyságtételünket, ami hirde, de hogyha mi magunk, újra mondom, nem vesszük komolyan Krisztus áldozatát, és annak tükrében a bűneinket, azok ítéletét, aggodalmaskodhatunk, fölháborodhatunk, mindent csinálhatunk. Mondhatunk, amit akarunk, testvérek. Semmi foganatja nem lesz. Semmi foganatja nem lesz. Csak ha az Úr mellett vagyunk, és ő megáldja a mi szavainkat, mert látja bennünk is, hogy ez az ember ugyanúgy, mint én, szentség kedvelő, a szentség szeretője, a tisztaság szeretője, a jóság szeretője, szívből az, nem a szavak szintjén, hanem a szívében az. Kedves testvérek, hát az Úr kezébe téve magunkat, az ő kezében válhatunk, mint gyermekei is, meg népe is, mert itt nem is csak egyéni harcról van szó, hanem az ő Isten népének az ügyéről. Az Isten népe, ha az Isten kezében van, akkor eszköz lehet ezeknek a fölvázolt folyamatoknak a megakadályozásában, hogy ezek tovább menjenek, vagy legalább lassítani fogja Isten általunk ezeket a folyamatokat. Hogy ne jussunk pillanatokon belül, vagy egy olyan káoszba, hogy arról kódulunk, vagy egy olyan diktatúrába, hogy arról kódulunk. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy tudjunk előtte állni, szemlélni a Krisztust, időt, erőt, figyelmet szánni a mi megváltónkra, belemélyedni a szenvedéseibe. Megtanítani, engedni magunkat, hogy komolyan veszi Isten a bűnt, és mi is komolyan vegyük. És megbánni azt, amit meg kell bánnunk, és elkezdeni egy új életet, kegyelemből, a Krisztusra figyelve, az ő normáihoz, nem a mi elveinkhöz, az ő normáihoz, az örök teremtetlen normákhoz szabva magunkat. Hát munkálja ezt ki bennünk az Úr, testvérek. Engedjétek, engedjük mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tanítasz minket. Megfejted ezeket a szomorú és aggodalommal bennünket eltöltő folyamatokat, amik ebben a világban zajlanak. Akkor látjuk, hogy milyen kevesen vannak, akik a bűnt tényleg bűnnek veszik, és halálosan komolyan veszik. Köszönjük te néked, hogy magadra irányítod a figyelmünket, aki örök vagy, aki magad vagy a teremtetlen jóság és örök, abszolút erkölcsi törvény. És köszönjük néked, hogy érzékelteted velünk, hogy te komolyan veszed a bűnt. A te saját törvényednek a megszegését halálosan komolyan veszed, és ítélettel sújtod, aki ezt cselekszi. Köszönjük néked, Urunk, amikor már mi is rájöhettünk erre, hogy a te törvényeid miatt ítélet alatt vagyunk, és az ítélet alatt lévő emberként kegyelemért rimánkodhattunk a kereszt előtt. Köszönjük, hogy van kegyelem a bűnre, van bocsánat. Köszönjük, hogy magadhoz öleled a bűnbánó embert, megtisztítod és új életre eleveníted. Segíts, Urunk, bennünket, hogy átéljük ezt, és ha átéltük, akkor ebben az új életben járjunk, nem a saját elveink szerint, hanem a te elveid, az örök elvek szerint. Segíts úgy élni az otthonunkban, a munkahelyünkön, úgy beszélni, úgy gondolkodni, ahogy te akarod, Urunk. És ha meghalványult volna bennünk a bűnök komolyan vételének, a bűnök súlyosságának a dolga, ha kezdtünk érzéketlenné válni mi magunk is, segíts újra meg újra kereszted elé borulni, drága megváltónk, és benned szemlélni a bűn súlyát. Még előttünk is súlyossá lesz a bűn. Köszönjük, hogy lelked által ezt elvégzed, kimunkálod bennünk. Végezd el bennünk, hogy a saját életünkben bűngyűlölő emberek lehessünk. A saját kísértéseink ellen harcoló emberek lehessünk, hogy tetszünk neked, a te fiad a Krisztus által. Kérünk, áld meg a szívünkben ezeket a dolgokat, amikre tanítottál, és légy velünk itt Isten tiszteletünk további részében is. Áldásod nyugodjék meg szívünkön, életünkön. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, láthatjátok, hogy megterítettük az Úrnak szent asztalát. Ha valaki elkészítette magát, szeretettel hívjuk és várjuk és látjuk az úrasztali közösségünkben. Hirdetem a testvéreknek most, hogy a jövő héten bibliaóránk lesz, kedden 18 órakor. Hirdetem végül azt, hogy házasságkötés készülődik gyülekezetünkben, július 14-én 17 órakor itt a gyülekezetben kérik Isten áldását házasságukra Szecsődi Dániel és Nagy Mihály Edit. Testvérek, lezárva istentiszteletünk ezen részét, és készülve az úrvacsoraosztásra, énekeljük a 436. énekünknek kijelölt verseit, a 436. énekünk első 3 és 7. versét. Az első 3 és az utolsó versét, az első vers így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.